Mennyi, atyám, eléd jövünk, és csak kérlek, hogy bocsáss meg azt, amikor mi azt gondoljuk magunkra, hogy magunktól igazak vagyunk. Bocsáss meg, amikor egymáshoz hasonlítjuk magunkat, és azt gondoljuk, hogy igen, a tömeggyilkos, ő a bűnös, és mi nem vagyunk, és nekünk nincs szükségünk rád. És csak látod, hogy nélküled a te igazságos ítéleted várna ránk egyedül. De köszönjük azt, hogy te nem csak igazságos vagy, hanem te a megigazító is vagy. Te vagy az, aki elküldted a fiadat, hogy ő feláldozza magát és meghalljon a mi bűneinkért. Köszönöm azt, hogy ennek következtében mi tapasztalhatjuk a te kegyelmedet. Köszönöm azt, hogy most már nincsen vád, hogyha benned vagyunk, és megváltozik az életünk, és új szívet adsz nekünk. És Uram, mi csak ünnepelni szeretnénk téged ma, a dicsőítésen keresztül, a prédikáción keresztül, és az úrvacsorán keresztül, és csak emlékezni arra, hogy ki vagy te, és hogy mit tettél értünk. Úgyhogy csak imádkozom azért, hogy kérlek, hogy hagyd tudjunk méltóan dicsérni téged, és hagyd tudjuk megtapasztalni a te kegyelmedet. És csak hálásak vagyunk azért, amit tettél, még egyszer is azért, aki vagy. Amen.
Köszönöm, Marci. Jó látni téged, mint front emberit, és hallani. Köszönöm, zenészek, és Elvira. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Akkor a gyerekeket ugye most fogunk engedni gyerekórára. Ki lesz velük ma reggel? Ki a tanító? Ági? Okay. Kaligrész Ági, aha. Földesi Kaligrész Ági. Igen, jó, oké. Okay. Gyerekek már kint vannak? Igen, már mennek. Aha. Jó. Oké, okay. Tehát akkor... Igen, vannak helyek előre. Kovács Attila, Zita, gyertek előre, gyertek. Itt vannak az Attiláig, ó, de jó. Nem csinálok nagy ügyet belőle. Nagyon jó, ó, de jó. Na, Isten, még van egy pár szét, gyertek, igen, igen, Tibor, Petra, nem használjunk neveket, de... No, jó látni titeket. Andi, gyere, van még egy hely. Van több helyét. Na hát, Máté 26-ban vagyunk ma reggel, amit azt jelenti, hogy nagyon közeledünk a végére ennek a csodálatos könyvnek. 26. fejezetben vagyunk. Jövő hét veszünk az úrvacsorát, vagy az utolsó vacsorát Jézus Krisztusnak. Ma veszünk az úrvacsorát, de jövő héten beszélünk az utolsó vacsoráról. Tehát mielőtt Jézus felmegy Jeruzsálembe, majdnem egy hetet töltött az ő jó barátaival. Majdnem egy hetet. És ugye azok az emberek, akik nagyon szerették az Úr Jézus Krisztust. És ma fogunk betekintést kapni, hogy telt az a hét, amikor Jézus az ő barátaival voltak, és szeretett vendégséggel fogadták őt. Tehát milyen lehetett Jézus Krisztusnak tölteni egy jó pár napot az ő barátaival, tudván, hogy jövő hét megyek Jeruzsálemben, és meg fognak ölni engem. Tehát ma erről lesz szó. Imádkozunk, és akkor utána nézzük meg Máté 26:1-13. Mennyi, atyán, köszönjük ezt egy hihetetlen nagy kiváltságot, hogy a te házadban lehetünk ma reggel. Hogy te hívtál minket magadhoz. El se tudom képzelni. És hogy te szeretnél velünk tölteni időt. És kérünk, hogy mai reggelen légy velünk. Én egy dolgot szeretnék kérni tőled. Engedj, hogy lássunk téged, Úr Jézus Krisztus. És Úr Jézus, kérlek, hogy segíts nekem, nem tudom most mi van, de nagyon kérlek, hogy segítsd a Szent Lelkeddel, hogy el tudjam mondani mindazt, ami a szívemre helyezted. Semmi többet, semmi kevesebbet. Engedj, hogy ezeket tudom kifejezni, hogy érthető legyen. Mindenki számára, kérlek, Úr Jézus Krisztus, de ígéren keresztül, amit ott le van írva, Máté evangéliumban, engedj, hogy ezt megértsük. Engedj, hogy hogy a szívünk szemeivel láthassunk téged. Így könyörölj rajtunk, szólj hozzánk. Krisztus nevében. Amen. Oké, nézzük meg Máté 26-ot. Az első két verset olvasom fel nektek. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz. Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a Páska ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítessék. Tehát nagyon jól tudjunk, hogy hol tartok a történetben. Jézus, Máté mondja, két nap múlva kezdik a Páska ünnep Jeruzsálemben, és Jézus most negyedszer, Máté evangélium, negyedszer említi, mondja tanítványoknak, hogy engem meg fogják ölni Jeruzsálemben, ahova fogunk menni. Tehát Jézus teljesen tisztában van, hogy hol van, mit csinál, mi történik, és elmondja a tanítványoknak, hogy mit fog történni vele. A tanítványok mit értették belőle? Szerintem megértették, hogy igen, meg fogják ölni Jézus, de szerintem fogalmuk nem volt, hogy miért, ugye? Miért fogják megölni Jézus Krisztus, azt nem tudták. De valahogy megértették a szavakat, hogy mit mondott Jézus Krisztus. Következő versekben Máté elmondja, hogy valójában a papok tervezik, hogy megölik Jézus Krisztus. Harmadiktől az ötödik vers. Ekkor összegyűltek a főpapok és a nép vénai Kajafás főpap palotájában, és elhatározták, hogy Jézus csellel elfogják, és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, nehogy zavargás legyen a nép között. Tehát, igen. Tehát Kajafás volt a főpap. Ez egy kicsit gyorsan át tudunk fölött menni. De nagyon érdekes, ugye, hogy azt tudjunk a történelemből, hogy Kajafás valójában volt a főpap Jeruzsálemben 18 és 36 között. Tehát valójában ez megtörtént a történelemben. Ez nem egy mese. Tegnap volt a misszió nap itt, és egy férfi beszámolt, hogy ő teljesen egy szekuláris ateista háttérből jött, és az volt az első dolog, mely bevillant neki, amikor valaki azt mondta, hogy a Noé bárkája, lehet, hogy megtalálták az Ararat hegyén, és ez valójában megtörtént, ez a Noé bárkája. És az bevillant neki, ja, a Biblia nem csak mese, mert úgy tanították minket a Bibliában, hogy mindez csak mese. Ez nem mese, ezek a papok a történelemben 18 és 36 között tervezték, hogy megölik az Úr Jézus Krisztus. És pontosan tudjunk, hogy hol és mikor történt ez az egész. Következő versben elmondja Máté, hogy ők Betániában vannak, hatodik versben. Amikor pedig Jézus Betániában a leprás Simon házában volt. Tehát Betánia egy kis falu volt, nem túl messze Jeruzsálemtől, és azt is tudjunk, hogy egy Simon nevező férfinak a házában, aki leprás volt. Tehát feltételezünk, hogy Jézus Krisztus meggyógyította őt. Tehát az ő házában vannak, és ott ülnek, tudjunk, hogy a földön ültek, az asztalnál, és megjelenik egy nő. Megjelenik egy nő. Hetedik versben. Oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabastrom tartóban drága olaj volt, és ráöntette az asztalnál ülő Jézus fejére. Tehát egy drága olajkenettel ráöntette Jézus fejére. Tehát ez nem egy mindennapi eset, nem egy mindennapi történet, amit így történik, ugye? És hogyan reagálnak a többiek, amikor ez a nő bejön és ráönti az olajat az ő fejére, 8. és 9. versére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és odaadni a szegényeknek. Tehát pazarlásnak látták ezt az egészet. Ezt az olajat ugye el lehetett adni, drága pénzért, és akkor ezt a pénzt odaadni a szegényeknek. Tehát ők panaszkodnak. Tehát a tanítványok igazán ezt se értették, hogy most mi történik itt, mi zajlik itt. És Jézusnak muszáj védeni ezt a nőt, és kicsit helyre tenni ezek a tanítványok 10. versben. Mikor ezt Jézus észrevette, megkérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jó tett velem. De mit is tett ez a nő? Miről van itt szó? Következő vers, 11. 12. vers, Jézus elmondja, hogy miről van itt szó. Mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek, sőt, jövő héten. Mert amikor ezt az olajat a testemre öntötte, a temetésemre készítette elő. Sőt, annyira szép gesztus volt, Jézus azt mondja, hogy amit tett ez a nő, mindenhol fogják ezt említeni a világ végezetéig. 13. vers. Bizony mondom nektek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Wow. Tehát ez egy nagyon különleges, kuriózom történet, amit így történik. Sehol nem olvassunk ilyesmi, hogy amit ez az nő tett. Tehát nem véletlenül ezt a történet több evangéliumban olvassunk. Ez egy nagy történet. Tehát a Márk evangéliumban ugyanaz történik. Ugyanúgy van leírva, sokan azt gondolják, hogy Márk evangélium volt az első evangélium. És ugyanaz, Betániában vannak, Simon leprás házában vannak, két nap múlva van a húsvét, tehát, és ugyanúgy annyit tudunk erről a nőről a Márk evangéliumban. De a János evangéliumban, a 17. fejezetben olvasunk sokkal több részlet ennek a történetnek, és ott tudjunk, hogy ki ez a nő. Tudjunk erről, hogy ki ez a nő. Első vers, János 12, Szilárd, lépjünk. János 12, első vers. Tehát Jézus tehát 6 nappal a páska ünnep előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, aki feltámasztott a halottok közül. Tehát 6 nap oda mentek Betániában. Lehetséges, hogy ott Jézus 4 napon keresztül ott volt Betániában az ő barátaival. Lázárékhez ment, és ott ültek a vacsoránál. Ugye szeretett vendégség, fogadták őket. És mi nagyon jól tudjuk, hogy Lázár volt az, aki Jézus feltámasztott a halálból nemrégen. Sőt, olvassunk erről az előtte való versekben, a János 14. fejezet, az utolsó vers, vagy az előtte való versekben, és utána tudjunk, hogy a papok valójában meghatározták, hogy meg fogják ölni Jézus Krisztus, mielőtt ő feltámasztotta Lázárt a halálból. De mit más tudunk Lázárról? Hát ő volt Mártának a testvére, ugye? 2. vers. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig egyike volt azoknak, aki Jézussal együtt ültek az asztalnál. Igen, tehát Márta tipikus módon, mert ismerjük Mártát több történetből, ugye? És Márta volt az, aki akkor is szolgált fel Jézus Krisztus, amikor eljött hozzájuk. És azt is tudjunk Mártáról, ugye, hogy Márta panaszkodott az ő testvéréről, Máriáról, ugye? Mária nem segít nekem főzni, kiszolgálni téged, és Márta panaszkodott Máriáról. Most hol van Mária? Most ő segít ebben a történetben Márta, hogy ő szolgálja az Úr Jézus Krisztus? Figyeljünk, hogy mi hol van Márta, vagy hol van Mária. Tehát 2. versben, jól mondom? Vagy nem, az a 3. vers, tehát Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdas olajat. Megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt az olaj illatával. Tehát Mária megint nem segített Márta. Mária megint a Jézus lábánál van, úgy, ahogy régen, amikor Jézus tanította őt. Tehát Mária, ugye, oda megy, és azt olvassunk, hogy a fejére és a lábára mind a kettő, tehát sok olajat öntött Jézus, bekente Jézus Krisztus. Tehát nem takarta be az ő haját, érdekes, nem takarta be az ő haját. Tehát azt is tudunk Máriáról, hogy ő egy érzelmi típus. Tehát Mária kontrasztban van Mártával, ahogyan viszonyultak Jézus Krisztussal. Például, ugye amikor Lázár meghalt, és Jézus Betániában érkezett 4 nap múlva, Lázár már régóta meghalt, mindenki sír, mindenki kétségbe van esve, és amikor Jézus oda megy Mártához, azzal megvigasztalja őt, és azt mondja, én vagyok az élet és a feltámadás, és higgyél bennem, tehát elmondja, hogy ő kicsoda. És ezzel megnyugtatja Mártát. De Mária nem ilyen volt. Mária nem ilyen volt. Amikor Jézus Máriával találkozott, akkor Mária akkor is Jézus lábánál esett, zokogott, amikor Jézus megérkezett. És azt olvassuk a János 11-ben, szeretném ezt felolvasni, hogy ezt lássuk, hogy milyen volt ez a kapcsolat Jézus Lázárral, Mártával és Máriával. Mária pedig, amint odért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és vele jött zsidók is sírnak, háborgott a lelkében, és megrendült. Megkérdezte, hova helyezték őt. Azt felelték, Uram, jöjj, és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme, mennyire szerette. Igen, amikor Mária sírt, akkor Jézus is sírt. Tehát Mária és Jézus között volt egy kapcsolat. Volt egy szeretett kapcsolat az egész családdal. Tehát Jézus ott van Betániában az ő barátaival, akik nagyon szerették őt. Mária nagyon szerette Jézus Krisztust. Mária tudta, hogy Jézus ugye feltámasztotta az ő testvérét a halálból. Mária tudta, hogy Jézus Krisztus ő az élet és a feltámadás. Jézus, ugye Mária tudta, hogy ő a messiás. Tehát ő az élet, ő a feltámadás, és az ő lábánál ültem. És ő tanított nekem, tanított engem. És nem küldött el, mint a többi férfiak, a többi tanítók, hanem tudtam ülni az ő lábánál, és azt mondja, Mária, jó helyen vagy. Sőt, jobb helyen vagy, mint Márta. Mert itt ez az egy dolog, ami fontos. És Mária ott ült Jézus lábánál, és emlékszik arra, hogy Jézus nem küldte el, hogy tudott tanulni Jézus Krisztustól. Jézus, Mária nagyon jól tudta, hogy Jézus Krisztus a gyógyító. Tehát a Simon, ő leprás volt, de Jézus Krisztus meggyógyította őt. Ez tény, ezt látta. Tudta, hogy Jézus szereti őt, és ott, aki Betániában vannak. És hiszem azt, hogy Mária megértette, hogy ezek a papok meg fogják ölni őt. Valahogy ezt tudta, hogy igen, Jézussal beszéltek az elmúlt napokban, és Jézus valójában fölmegy Jeruzsálem felé, és nem tudunk lebeszélni őt. És Jézus elmondta nekik, hogy a papok engem meg fognak ölni. Tehát valahogy Mária tisztában van azzal, hogy igen, tehát Jézus innen elmegy, hónap vagy hónap után, és fölmegy Jeruzsálem, majdnem mentem Pestre, megy, Jeruzsálembe megy, és meg fogják ölni. És meg fogják ölni. Tehát Mária tisztában van, hogy én nem fogom őt látni többet. Tehát lehet, hogy tudta, hogy ő valójában készíti az ő temetését. Ez az utolsó találkozás Mária és Jézus Krisztus között. Mária nagyon szerette Jézus Krisztus, és abszolút nem érdekelt neki, hogy ez a kenet nagyon drága volt. Számára nem volt pazarlás. Számára ez volt a legjobb dolog, amit ő tudott volna csinálni ezzel a drága olajjal. Hogy kifejezni az ő szeretetet Jézus Krisztus felé. Megbecsülni az Úr Jézus Krisztus ezzel a kenettel. Mária nagyon szerette Jézust, és abszolút nem érdekelt, hogy a többiek mit gondolnak róla, hogy ő leengedi az ő haját. Többé mit fognak mondani? Fognak plecskálni róla? Mert tudjunk, hogy abban a kultúrában a nő be kellett takarni a haját. Nem engedhette le az ő haját. De Máriának nem érdekelt. Nem érdekel, hogy a többiek mit fognak mondani. Én akarom az ő lábát törölni az én hajammal, ezt a kenetet törölni. Tehát senkit nem látunk a Bibliában, aki ennyire nyilvánosan kifejezte az ő szeretetét Jézus Krisztusnak. Nem látunk a Bibliában valaki, aki ilyen gyönyörűen kifejezi ezt a szeretet Jézus Krisztusnak. És Jézus azt mondta, hogy ezt a történetet a világ végezetéig el fognak mondani. Amikor hirdetik az evangéliumot, ez a történetről fognak beszélni. Erről a történet, ez ő emlékezetére. Ma reggel az a kérdésünk, hogy honnan találunk ilyen szeretetet Jézus iránt, mint Máriának. Amikor belegondolunk, hogy Mária mennyire szerette Jézus, akkor az mi is kezdünk gondolkozni magunkról, hogy és én szeretem az Úr Jézus Krisztus így? Hát van még egy valaki a Bibliában, aki hasonló nyilvános szeretetet kifejezte az Úr Jézus Krisztusnak, de nem tudjuk az ő nevét, És az ő történetében ott meg lehet tanulni, hogy honnan jön ez a fajta szeretet Jézus Krisztusnak. Ebben a történetben fogunk olvasni, sőt, Jézus fog tanítani minket, hogy honnan jön ilyenféle szeretet Jézus iránt. Tehát olvassunk fel Lukács 7, amikor Jézus Galileában van, ez az ő szolgálat elején van, és most egy farizeusnak a házában vannak, a 36. versben. Egy farizeus arra kérte Jézus, hogy egyik nála. Ő bement a farizeus házában, és asztalhoz telepedett. Tehát Lukács 7, ez egy másik történet, egy másik vidék, másik embernek a házában. Tehát érdekes, hogy Jézus egy asztalnál ül, és egy asszony bejön, de nem tudjuk az ő, nevét, és egy kenetet ráöntött Jézus Krisztusra hasonlóképpen, az ő lábára és az ő fejére, de nem volt drága ez az olaj, nem mondja, hogy ez egy drága olaj volt, és közben sírt is, És a kenetet és a könnyeit törölte az ő hajával. Tehát figyeljük meg, hogy Jézus mit mond most neki, mert itt egy szó sem esik a pazarlásról, egy szó sem esik arra, hogy mindenki erre fog emlékezni, hanem figyeljünk arra, hogy Jézus mire akar tanítani ezt a farizeust, az ő neve is Simon, mit akar tanítani neki a szeretetre, és mi az, amit akar tanítani nekünk? Tehát olvassunk fel most ezt a történet. Lukács 7, ez csak a 37. verstől az 50. vers, és egy üzenete van ennek a történetnek. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olaja vitt magával egy alabastrom tartóban, megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Mikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában, ha ő proféta volna, tudna, hogy ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Akkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt. Mester, mondd! Jézus ezt mondta. Egy hitelőzőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-el. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt. Hát úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet a lábam. Megmosására. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. De nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. De nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsájtott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsájtatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsájtatik a de bűnéd. Még van. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymást között. Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz. A te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Tehát mi volt a lecke itt, amit Jézus szeretett tanítani Simonnak és nekünk? Jézus egyértelműen arra beszélt, ugye, hogy a szeretet bennünk az arányban van azzal, hogy mennyire értjük az, hogy mennyire bűnösek vagyunk, és hogy Isten mennyire elengedte mi tartozásunkat. Tehát ezek teljesen arányban vannak. Amennyit tudunk szeretni, az arányban van azzal, hogy mennyire értem, láttam a bűneimet, és hogy Isten kegyelmével eltörölte az én bűneimet. Ugye? Ha nem látjuk a bűneinket, akkor nem fogunk látni azt, hogy az Isten mennyire bocsájtott meg nekem. És ha nem látjuk, hogy ezt mennyire megbocsájtott, akkor hideg marad a szívünk. Akkor nem tudok másokat szeretni. Tehát Jézus elmondja, hogy mi így működünk. Ez bennünk van. Ez olyan, mintha ha nem vagyok éhes, ugye már jól laktam, akkor nem fogom annyira értékelni azt az ennivalót, amikor megeszem, ugye? De ha én nagyon éhes vagyok, az arányban van, hogy ez mennyire fogom értékelni azt az ennivalót. Ezek arányban vannak, úgy, mint ha én szomjas vagyok. Ha nem vagyok szomjas, akkor nem annyira fogom értékelni ezt a friss pohár vizet. De pont fordítva. Nagyon szomjas vagyok, wow, nagyon jó esik ez a víz. Mi így vagyunk beállítva. Arányban vannak a dolgok a lelkünkben. Mennyire értem az Istennek a kegyelmét, mennyire látom a bűneimet, hogy ezeket eltörölte, és az arányban van az, hogy én hogyan szeretem másokat. Nincs szeretet, kemény a szív, hideg a szív, hol van a gond? Itt van a gond. Mert ezek arányban vannak. Ez a lecke, ez az egyértelmű mondani való ennek a leckének. Mi az, ami gátol minket, hogy lássunk a bűneinket? Hogy megértsük, hogy Isten mennyire megbocsájtott nekünk. Hogy tudjunk szívből szeretni Jézust és másokat. Lehet, hogy jobban hasonlítunk Simon a farizeusról, aki nem látta, aki azt gondolta magára, hogy ő egy jó ember. Lehet, hogy jobban hasonlítunk Simonról, hogy mi is önigazoltak vagyunk. És jót gondolok magamról, és sőt, akarom, hogy Máté is jót gondoljon rólam. Lehet, hogy ez bennünk van, mert ez nagyon gátolja, hogy mi tudunk Jézust és másokat szeretni. Lehet, hogy sokkal jobban hasonlítunk a tanítványokra, amikor gondolunk a pénzünkről. Mennyire pazarlás lenne adakozni Jézus Krisztusnak. Megmondom nektek, hogy nem régen örököltem a pénz az édesapámtól. Az édesapám halál miatt örököltem a pénz. És most ez a pénz ott van a bankszámlán. És mennyire kezd ez kísértésnek lenni? Hú, ez a pénzben lehet bízni. Valaki jött hozzám egy pár nap ezzel, és megmutatta egy csodálatos szép kocsit. Értetek? Hova kezdjünk, miben kezdünk bízni? Lehet, hogy jobban hasonlítunk farizésokról is. Pénzpazarlás, adni, kifejezni a szeretet Jézus Krisztus felé. Vagy lehet, hogy mégsem annyira hasonlítunk Máriáról, aki elengedte az ő haját mindenki előtt, és törölte Jézus lábát az ő hajával. Lehet, hogy azzal foglalkozunk, hogy mások mit fognak mondani rólunk. Lehet, hogy mások fognak pecskálni. Én nem tudnám emelni a kezemet, mit fognak mások mondani, ha így énekelek. Kifejezni a szeretetet nyilvánosan Jézus felé. Most csak egy példa volt az éneklésre. De lehet, hogy a szégyen visszatart minket. Tehát Jézus szeret minket, és ő készen van minden megtenni, hogy mi visszaszeressünk őt. És Jézus tudja, hogy neki minden meg kell tenni, hogy lássunk a bűneinket, és hogy értsük az ő kegyelmét. És amikor ez a kettő összejön az életünkben, akkor lesz kitörő szeretet Jézus Krisztus felé. De hogyan csinálja ezt? Jézus Krisztus hogyan rávilágít ezekre? Jézus hogyan segít nekünk látni élesen ezt a kettősséget az életünkben? Mert ő ezen dolgozik. Ő ezen dolgozik, rajta van, hogy ezt egyre élesebben látjuk. Most innentől kezdve szeretnék képekben szólni hozzátok, jó? De nézzük meg a következő képet. Ahogyan mi elkezdtünk a keresztény... Ahogyan elkezdtük az életet... Ahogyan megszülettünk ebben a világban, a Biblia úgy beszél rólunk, hogy mi vakok vagyunk. mi nem látjuk bizonyos dolgokat. És ami két dolog, ami nem látjuk, az, hogy az Istennek a szentségét és a mi bűnénket. Hát azt gondolom magamon, hogy jó ember vagyok. Hogy Marci is mondja, hasonlítjuk magunkat, hát én Amerikában, hát én legalább nem vagyok olyan, mint Hitler. Mintha Hitler lett volna a mérce valahogy az egésznek. Én jó ember vagyok, összehasonlítom magunkat másokkal, nem látjuk a bűnénket, és valahogy Isten sehol nincs a radaron. Teremtő Isten, mindenható Isten, nem is foglalkozok ezzel. És mi így születünk ebben a világban. Sötétség van, vakok vagyunk. Következő. De mi történik, amikor megtérünk? Amikor keresztény válik valaki, mi úgy kezdjünk a keresztény életet, hogy mintha valaki bekapcsolna egy zseblámpát. És a zseblámpával, hú, látjuk az Isten szentségét. Látjuk a bűnénket. De mielőtt kétségben esünk, megértettünk a keresztet. Megragadtunk a keresztet. Jaj, Jézus, de meghaltál az én bűnémért? És Isten elküldte az ő fiát, hogy megváltson engem? És mi hit által kezdjünk a keresztény életet. Hit által Krisztus összeköt minket az Istennel. Milyen nagy csoda ez az egész. Ez az evangélium. Isten a mi atyánk válik az evangéliumban. Hit által most látjuk az Istent, és tudjuk, hogy ő szeret. Ő elfogad. Ő megbocsájtott a bűnémet. Jézus Krisztus engesztelő áldozat miatt. Az ő áldozat miatt az én bűném meg vannak bocsájtva. Ez az evangélium. Oké. Mi történik egy kis idő után, hogy valaki éli a keresztény életét? Hát mi kezdjünk követni az Úr Jézus Krisztus, mint a példánkat, és összehasonlítunk magunkat Jézus Krisztussal. Megmondom nektek, ma reggel begoogloztam, Jézus Krisztus, mint példakép. Képet kérek belőle. Rengeteget adott, nem tudom melyiket ide tenni. De van jobb ennél, de Jézus a mi példánk. Egy másik, 12 képen, hogy Jézus a példaképünk. Most ez csak 5. Ahogyan Jézus szolgált, ahogy ő szenvedett, ahogy ő másokat szeretett, ahogy ő tudott megbocsájtani, ahogy ő élte az életét. De gondoljunk bele, belevágjunk a keresztény életben, menjünk Krisztus után, követjük őt, mert a lelkész mondja, követni kell Jézus Krisztust. És amikor olvassuk Jézus a Bibliában, tehát hogyan bánt azok az emberekkel, aki az ő ellensége volt? Azok az ellenségek utálták Jézus Krisztust, meg akarták ölni. És Jézus hogyan bánt velük? Szerette őket. Nem sértődött meg, nem kezdett haragudni, nem állt bosszú vele, de hogy is? Jézus megbocsájtotta őket. Türelmes volt velük. Jót tett velük. Megbocsájtott az ő, imádkozott értük. Amikor olvassunk, hogy Jézus hogyan bánt velük, most hogy is van ez az egész? A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus meghalt azokért, akik utálták őt. Tehát ennél nagyobb szeretet nincs, hogy valaki meghalljon az ellenségeért. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amikor valaki engem megbánt, megsért, az nagyon nehéz tud lenni. Most nem gondolkozok a bosszún, de ha, hát most akkor én nem fogok beszélni vele. És kicsit bekeményedik a szívem. Kezd hideg válni a szívem. Hát majd megbocsájtom, de most nem. Most nem foglalkozok vele. És amikor összehasonlítom az én szívemet Jézus Krisztussal, gyorsan rájövök, hogy én mennyire más tudok lenni, mint ő. Az első reagálás, amikor valaki téged megítél, lenéz, betesz, megmond valami, mi az első reakció? Nagyon rosszul esik. És könnyen tudunk haragudni. Könnyen tud a hidegé válni a szívünk, hogy nem bocsátjuk meg a másikat. De a másik az, hogy Jézus Krisztusnak, tehát nem ütjük meg azt a mércét, hogy milyen Jézus, de amikor csak gondolok az én szívemre, és összehasonlítom az én szívemet Jézus Krisztushoz, Ugye Jézus Krisztus nem kereste meg az ő komfortját. Én rettegek, hogy megyek az XCC-re, hogy 3 napig nem lesz komfortom. Ő így élt az ő életét. Nem is kereste. Jézus nem volt kísértés a pénze, nem is volt semmi pénze. Valakinek van egy dénár? Adjatok nekem egy dénárt. Neki nem is volt dénárja, semmi pénze nem volt. Nem a siker hajtotta őt, vagy a hatalmat. Nem aggódott, hanem szolgált. Szolgált mások felé, és mindig tele volt szeretettel, amikor ő szolgált. Jézus nem érdekelt másoknak a véleménye róla. Sokszor az én szívemben a bálványaim hajt engem. Keresem mások, mit gondolnak rólam. Hol van az én komfortom? Én hol vagyok én sikeres? A bálványok kísértenek minket, és megmutatja, hogy hú, én olyan messze vagyok Jézus Krisztustól. Olyan messze vagyok Jézus Krisztustól. És amikor szembesülünk a keresztény életben, hogy én nem tudom megütni azt a mércét, és az én bűném valóságos, akkor, következő, olyan, mint egy olló, szétválik, és látjuk egyre magasabb az a mérce, amire hívott az Isten minket. Mert mi egyre jobban látjuk, hogy mit jelent tökéletesnek lenni. Értjük azt a szent életet, amire hívott minket az Úr. Hogy mi az, amit az Isten elvár tőlünk. Az Istennek van egy tökéletes mérce, az a Jézus Krisztus az élete. És amikor ez is, mint egy olló kinyílik, akkor egyre jobban látjuk a bűneinket, hogy én mire vagyok képes, mi az, ami bennem van. És akkor hogyan visszanyúlunk ezek a dolgokhoz? Borzasztó. Kétféleképpen. Törvényeskedés vagy szabadosság. Hogy néz ki a törvényeskedés? Ja, az a mérce? Akkor neki feszülöm, és meg fogom csinálni. És most döntsd el még szót szeretnél jobban. Teljesíteni kell? Bizonyítani kell? Megfelelni kell? Melyik szót választasz, ami jobban képvisel téged? Hogy látom azt a mércét, és nekivágok, erőfeszítés, majd én tökéletes leszek, és én majd én kiérdemelem az Istennek a szeretetét, ugye? Tagadom magamat. Én engedelmeskedni fogok. Lehet, hogy mások nem fogják velem tartani, de én fogok megfelelni. Mi vallásossá válunk, és ez maga a törvényeskedés. Követni kell Jézus Krisztus? Nagyon magas a mérce? De mi történik alulról, amikor valaki megmutatja, hogy milyen a bűneid? Tehát ez az egész olyan, mint hogy a takaró nem takar, ugye? Rövid a takaró. Felhúzom, kilóg a lábam. Fázik a lábam, lehúzom, az vállam ki van. Tehát ahogyan látjuk, Jézus Krisztus vére a kereszt nem takarja be a bűnémet. És ez az alapvető probléma. Amikor valaki megvádolja, meglátja a bűnénket, akkor mit csináljunk? Akkor tagadjunk a bűnénket. Ugye tagadjunk. Akkor vagy kezdünk védekezni. Kezdünk védekezni, amikor kritizálnak. Vagy kifogásokat gyártjuk. Vagy mindig valaki más a hibás. Vagy másokat ítélkezünk, és másokat lenézünk. Tehát mi ezekben profik vagyunk. A pszichológiában felsorolják 28 féleképpen, ahogy védekezel, amikor valaki vádol téged. Ők nagyon jól tudják ezt részletesen leírni mi, mert az emberiség, mi profik vagyunk ebben. Mi profik vagyunk ebben. És a vallásos ember ebben küzd. Vagy teljesíteni kell, vagy védekezik. De mi a másik? Ez volt a törvényeskedés. Mi volt a másik? A szabadosság. A szabadosság, fölnéz a magas mércé, ezt felejtsük el. Isten biztos nem komolyan gondolt ezzel. Ez kegyelem, kegyelem van. Nem kell foglalkozni a bűnénkkel, nincs törvény, nincs mérce, felejtsük el, minden rendben van, és hátradől, és becsapja magát. Ez a szabadosság. Vagy a törvényeskedés. Vagy a törvényeskedés. Mire van szükségünk? Mire van szükségünk? Az alázatosságról. az alázatosságról. Következő slide. Szükségünk van arra, hogy szembe nézünk a valósággal. És mi a valóság? Jézus Krisztus bekapcsolt az ő zseblámpát, és ahogyan haladunk előre a keresztény életben, egyre több bűnt látunk, és egyre jobban megismerjük az Isten szentségét. Nem tagadunk a bűnünket, és nem tagadunk a magas mércét, amit az Isten kér tőlünk. Mind a kettő, wow, válik valóságos az egész. Én valójában bűnös ember vagyok, és sokkal bűnösebb vagyok, mint el tudom képzelni. A keresztény élet ebből áll, hogy én sokkal bűnösebb vagyok, mint el tudom képzelni. Nem ütöm a mércét, sokkal bűn az én bálványimádó szívemben, de Isten lett az én atyám, és valójában szeret, és valójában az összes bűnémet eltörölte. Sőt, Isten szemében én igaz ember vagyok. És amikor ez a két igazság összejön, Jézus azt mondja, az az ember tud szeretni. Miért? Mert arányban vannak a dolgok. Végre arányban vannak a dolgok. Isten ezt tett velem, megbocsájtott az összes bűnémet, akkor felbuborékol egy igazi hála. Nem csak hálát adok, hanem van egy igazi hála. Van egy igazi bűnbánat. Wow, az atyám így szeret, és én ezek a bűnöket követem el, akkor bűnbánat tartunk. Nem kezdünk védekezni, nem akarunk teljesíteni, hanem egyszerűen bevallom a bűnémet. Mert az én atyám szeret engem. Az igazi szívdobbanás az egész keresztény élet itt van. Nekem van egy nagy megváltóm, aki nagyon szeret engem. És mikor ezt átélünk, akkor a bűnbánat, a hála, a bízalom és a szeretet Jézus Krisztus iránt van az életünkben. És ez látszik. Ez látszik az életünkben. Jézus Krisztus az ő vérével takar minket. Ez az evangélium. Ez az, amit olyan gyönyörű szépen énekeltünk az előbb, azok az énekek. Direkt tűnik kiválasztod olyan énekeket, ahol tudunk felmagasztalni a keresztet. Nincs több vád. Futunk az Úr Jézus Krisztushoz, mert tudjunk, hogy valójában az ő vére megmosott. És amikor ebben a fényben élünk a keresztény életünket, hogy ez az egész valóságra válik, amiről csak itt beszélgetünk. Ez valójában a történelemben megtörtént, az én bűném valójában el vannak törölve. Amikor leszáll a Szentlélek, és újra meggyőz minket az evangéliumra, akkor ez látszik az életünkben. És fogunk tudni visszonozni, visszaszeretni az Úr Jézus Krisztust, és másokat szeretni. Erről szólt ez a történet, ahogy Mária kifejezte az ő szeretetet az Úr Jézus Krisztusnak. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük. Köszönjük a keresztet. Köszönjük, hogy elküldted a saját fiadat, és tudtad, hogy ő mit fog felvállalni. Köszönjük, hogy elengedted, nem tartottad őt vissza. És Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy felvállaltad ezt a keresztet. Nagyon jól tudtad. Amikor Betániában voltál, barátaiddal, tudtad, hogy egy pár nap múlva, vagy másnap indulsz Jeruzsálembe, és ott azok a papok, akik gyűlölték téged, meg fogják ölni. És köszönjük, hogy vállaltad. Vállaltad, hogy leköpnek. Vállaltad, hogy megszégyenítik. Vállaltad, hogy mesztelen lógjál ott a Golgotai kereszten értünk. Vállaltad mindent, hogy a mi bűnénk el legyen törölve. Hogy azt a büntetést, amit megérdemeltük mi, hogy magadra vállaltad. Úr Jézus Krisztus, köszönjük. Én kérlek, hogy tölts be mi szívünket a Szent Lelkeddel.
és engedj, hogy leessen a tantusz. Engedj, hogy ez az evangélium, amit tudunk a fejünkben, az leessen a mi szívünkig. És valahogy azt át tudjunk élni, hogy te mit tettél értünk valójában. Hogy a te véred megmosott minket. A te véred megtisztított. És az atyai szemében most az ő gyermeké vagyunk hitáltal. Szabadságot adtál. Ó, Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg, amikor védekezünk, amikor hárítunk, amikor másokat ítélünk, és lenézünk, és azt gondoljuk magunkról, hogy jó emberek vagyunk. És próbáljuk másokat meggyőzni, hogy mennyire jó emberek vagyunk. Bocsáss meg. Bocsáss meg, és taníts minket az igazi alázatra. Hogy bátran, őszintén, autentikusan tudunk felvállalni a bűnénket. Boldogan és örömmel, könnyeikkel bevallani azt, hogy az én Uram nagyon szeret engem. Így, ahogy vagyok. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, köszönjük mindazt, amit tettél értünk. Kérünk, hogy a szent lelkeddel szálljon a mi szívünkben, hogy tudjunk szeretni téged egész lényünkkel, egész szívünkkel, egész életünkkel. Hogy tudjunk viszonozni azt a szeretetet, amit te adtál nekünk. És köszönjük ezt mind a te nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.